nappalban vannak, sőt virslit esznek, és gondolom, azután illedelmesen alukálni mentek. A sasfiók szállónak nincs portása, csak éjjeli őre, egy fülkében alszik, és meghúzza a kapuzsinórt anélkül, hogy sokat törődne vele, kimegy be. Emlékszik rá, hogy angol beszédet hallott reggel 4 óra felé. Azt állítja, nem ment ki senki. Így volt. Ha tekintetbe vesszük, hogy olyan emberekről van szó, akik a Majesticben szálltak meg, elég különös éjszakai szórakozás, nem gondolja. Maigré nem mondott sem igent, sem nemet, megnézte a karóráját, amelyet csak ünnepélyes alkalmakkor viselt, esküvőjének 20. évfordulójára kapta ajándékba, és leszállt az asztalról, amelyet székgyanánt használt. Jó éjszakát, gyerekek! Már az ajtónál volt, amikor visszajött, és kiitt a maradék sörét. 200 vagy 300 métert kellett gyalogolnia, míg taxit talált. Fontaine utca. Éjfél után 1 óra volt. Javában folyt a mulatság a Montmartre-i éjszakában. Egy négyőr fogadta a Pelikán küszöbén, és kényszerítette, hogy a kalapját és kabátját letegye a ruhatárban. Amikor belépett a terembe, amelyben tarka vattagolyók és szerpentinek száldostak a levegőben, egy kissé támolygott, mint egy olyan ember, aki nem érzi egészen jól magát. Egy asztalt a parkett mellett. Erre, kérem, egyedül van. Majdnem odaszólt a főpincérnek, aki nem ismerte meg. Hülye! A bárpincér azonban azonnal észrevette, és már suttogott is annak a két konzumnőnek a fülébe, akik a mahagóni bárpultra könyököltek. Maigré helyet foglalt, mint egy vendég, és mivel nem ihatott sört, konyakot rendelt szódával. 10 perc sem telt el, és a tulajdonos, akit riasztottak, leült vele szemben. Remélem, semmi kellemetlenség, felügyelő úr. Tudja, hogy mindig betartottam az előírásokat. Kereste a teremben azt az embert, aki oka lehet ennek a váratlan rendőrségi látogatásnak. Semmi, válaszolt Maigré, szórakozni támad kedvem. Kihúzta pipáját a zsebéből, a tulajdonos pillantásából megértette, hogy ez itt nem volna helyén való, és sóhajtva visszatette. Ha bármi felvilágosításra van szüksége, mormogta a másik, és hunyorított az egyik szemével, de ismerem minden alkalmazottamat. Nem hiszem, hogy volna itt most valaki, aki érdekelhetné önt. Ami a vendégeket illeti, látja. Csak ami lenni szokott. Külföldiek, vidékiek. Nézze, az ott, Léával, egy képviselő. Maigré felkelt, és súlyosan elindult a lépcső felé, amely a mosdókhoz vezetett. Az alaksorban nagyon világos helyiséget talált, amelynek falait kékes majolika borította. Telefonfülkék lakkozott mahagóniból, tükrök, és egy hosszú asztalon felszerelés, fésűk, kefék, manikűrkészlet, minden elképzelhető árnyalatú púder, rúzs, stb. Egy katasztrófa táncolni ezzel a férfival. Adj egy pár harisnyát, Charlotte. Kisasszonyka ült estéi ruhában egy széken, és már letolta az egyik harisnyáját. Magasra felhúzott ruhában mesztelen lábát nézegette, mialatt Charlotte egy fiókban kotorászott. Még mindig 44-es gyerekszámot hordasz. Jó lesz, add ide, ha egy pacák nem tud táncolni, legalább. Meglátta Maigrét a tükörben, és tovább húzta az új harisnyáját, időről időre rápillantott. Charlotte, amint visszafordult, szintén észrevette a felügyelőt, és elsápadt. Ó, maga az! Nevetni próbált. Nem volt már ugyanaz az asszony, aki a sütőbe tette a lábát, és teleette magát süteménnyel, ott, a Szent Claudi kisházban. Szőke haját olyan gondosan megfésülte, hogy a hullámai mozdulatlannak látszottak. A bőre rózsaszín, nagyon egyszerű, fekete selyemruha hangsúlyozta ki lágyidomait, és felette Charlotte egy pici kis csipkekötényt hordott, amilyeneket ma már csak a szubretteken látni színpadon. Megfizetem a többivel, Charlotte. Rendben van. A kisasszonyka megértette, hogy a látogató csak a távozására vár, felhúzta cipőjét, és a fenti terem felé igyekezett. Ami Charlotte-ot illeti, először úgy tett, mintha a toalett felszerelést rakosgatná, végül mégis megkérdezte. Mit akart tőlem? Maigré nem válaszolt. Leült a székre, amelyen előzőleg az a fiatal asszony húzta fel az új harisnyáját. Felhasználta alaksori tartózkodását arra, hogy megtömje a pipáját, lassan, aprólékos gonddal. Téved, ha azt hiszi, tudok valamit. Nem különös, hogy a békés természetű asszonyok árulják el legjobban izgatottságukat, Charlotte nyugodt szeretett volna maradni, de nem tudta megakadályozni, hogy az arcát elborítsa a pirosság, sem azt, hogy a keze annyira remegjen, hogy elejtsen egy körömráspolit. Megértettem, az előbb, otthon, abból, ahogy rám nézett, hogy azt képzeli. Maga természetesen sohasem ismert egy Mimi nevű táncosnőt vagy konzumnőt, igaz? Soha. Pedig maga hosszú ideig konzumnő volt Kenban. Egy időben ezzel a Mimivel. Nem csak egy mulató van Kenban, és az ember nem ismer mindenkit. De a szép csillagban volt. Hát aztán. Semmi. Csak azért jöttem, hogy egy kicsit elbeszélgessek magával. Jó 5 percig hallgattak, mert lejött egy vendég, megmosta a kezét, megfésülködött, aztán törlőruhát kért, hogy leporolja lakcipőjét. Amikor végül ott hagyott egy 5 frankost a csészealjban, a felügyelő folytatta. Nagyon szimpatikusnak találom Prosper Donjot. Fogadok, a legjobb ember a világon. Hát még, ha ismerné, kiáltotta Charlotte lelkesen. Szomorú gyermekkora volt, és úgy látszik, mindig küzdenie kellett, hogy... És ha azt mondanám önnek, hogy még elemi iskolát sem végzett, és hogy mindazt, amit tud, egészen egyedül tanulta. Ha körülnézne a teakonyhájában, olyan könyveket találna, amilyeneket magunkfajta ember sohasem olvas. Mindig szeretett művelődni. Az volt az álma. Hirtelen elhallgatott, nyugalmat erőltetett magára. Nem szólt a telefon. Dehogy is. Mit is mondtam? Az volt az álma. Hát jó, hiszen semmi titkolnivaló sincs benne. Szerette volna, ha fia van, csinál belőle valakit. Szegénynek nem volt szerencséje velem, mivel az operáció óta nem lehet többé gyermekem. Ismeri Jane Ramuelt? Nem, tudom, hogy ő a felíró, és hogy beteg, ez minden. Prosper keveset mesél nekem a Majesticről. Nem olyan, mint én, aki mindent elbeszélek neki, ami itt történik. Most, hogy megnyugtatta, Maigré egy egészen kicsit előbbre akart jutni. Látja, ami annyira meglepett, az, hogy nem volna szabad megmondanom, nyomozási titok. De biztos vagyok benne, hogy közöttünk marad. Képzelje csak, hogy azt a revolvert, amelyet ennek a Mistress Clarknak a retiküljében találtak, előző este vásárolták egy fegyverkereskedőnél. Maga nem találja ezt különösnek. Ez a gazdag, férjes asszony, családanya, aki New Yorkból érkezik, a Champs-Élysées egyik luxus hoteljében száll meg, és hirtelen szükségét érzi annak, hogy revolvert vásároljon. És ne felejtse el, hogy nem egy csinos kisnői revolverről van szó, hanem komoly fegyverről. Került a Charlotte pillantását, szemét a cipője fényes hegyére meresztette, mintha azon csodálkozna, hogy olyan elegánsan van öltözve. Ha az ember megállapítja, hogy ugyanez az asszony néhány órával később egy cseléd lépcsőn leoson a szálloda alaksorába. Nem gondolhat másra, mint hogy randevúja van. És nem juthat más következtetésre, mint hogy erre a randevúra készülve vásárolta a fegyvert. Azután tételezze fel, hogy ennek az asszonynak, aki ilyen előkelő környezetbe került, valaha viharos múltja volt. És hogy ennek a múltnak egyik tanúja zsarolni próbálta. Nem tudja, élte Ramuel a Kodazurön. És egy bizonyos táncos, akit Zebiónak hívnak. Nem ismerem. Anélkül, hogy ránézett volna, Maigré tudta, Charlotte azon a ponton van, hogy elsírja magát. Még valaki van, az éjjeli portás, aki megölhette volna, mert reggeli 6 óra felé lement az alaksorba. Prosper Donch hallotta a lépteit a személyzeti lépcsőn. Nem is szólva arról, hogy bármelyik emeleti pincér. Igazán sajnálom, hogy nem ismerte Mimit Kenban. Megmondhatta volna nekem, kikkel érintkezett abban az időben. Egye fene. Jobban szeretném, ha nem kellene lemennem Kenba. És nagyon rossz volna, ha nem találnék ott senkit, aki ismerte Mimit. Felkelt, kiürítette a pipáját, a zsebében kotorázott, hogy apró pénzt tegyen a csészealjára. Csak nem sért meg, tiltakozott Sár.